Nyissuk meg, testvéreim, az igét a Márk szerinti evangélium 12. fejezetéhez. A Márk szerinti evangélium 12. fejezetéből a 38. verstől olvassuk a fejezet végéig. Álljunk fel, testvéreim, és úgy olvassuk, hallgassuk az igét. Tanítás közben így szólt Jézus. Őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. Szeretnek a főhelyeken ülni a zsinagógákban, és az asztal fönn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor Jézus leült a templomi perzsellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokasság a perzselybe. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig oda menve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Jézus odahívta a tanítványait, és ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perzselybe, mert mindannyian fölöslegükből dobtak. Ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. Eddig az ige, imádkozzunk. Köszöntünk szeretettel mindenkit az Úr házában. Kicsit borús napra ébredtünk. Ilyenkor érezzük azt, hogy az időjárás valahogy még a lelki állapotunkra is ráteszi a bélyegét, és nekünk ilyenkor tudatosabban kell az ellen tusakodnunk, hogy ne vegyük át ezt a nyomasztó hangulatot, és ilyenkor különösképpen törekedni kell arra, hogy melegséget hozzunk egymás életébe, illetve derűt. Azt az Istentől kapott derűt is közvetíthessük, amit egyedül csak ő tud adni. Itt áll előttünk az ige, jónak láttam azt, hogy tovább vegyük a Márk evangéliumának ezt a fejezetét is. Az Úr Jézusnak egyik feddése, illetve károsztatása hangzik el, amikor károsztatja a kemény szívű képmutató írástudókat, illetve példaként állítja az önfeláldozó özvegyet. Álljon hát előttünk az írástudók és az özvegyek példája. Különböző példa, az egyik elrettentő, a másik egy pozitív példa. Lássuk tehát először az írástudók elrettentő példáját. Őrizkedjetek az írástudóktól, hangzik el az Úr Jézus ajkán a figyelmeztetés. Lássuk, hogy miért is elrettentő példa az írástudók példája. Pedig ők, mondhatnánk, idejüknek a jóva részét, az energiájukat, talán a fiatalságukat oda áldozták a tanulás érdekében, aztán törekedtek a méltóságra, törekedtek arra, hogy magukból a legtöbbet hozzanak ki, a talentumaikat jól forgassák. Miért van az, hogy az Úr Jézus mégis azt mondja nekünk, hogy őrizkedjünk? Fontosabb tovább tekinteni, mert nem minden írástudót minősít negatívan az Úr Jézus, hanem néhány vádat is megfogalmaz ezzel a csoporttal kapcsolatban. Hogyha ez a helyzet, és az Úr Jézus int attól, hogy velük, vagy az ő példájukat kövessük, azt jelenti, hogy senki ne legyen írástudó, akkor a gyermekeinket ne tanítassuk, hogy mi magunk se, akkor ne tanuljunk, hogyha az írástudásnak ilyen veszélyei vannak. Igaz az a mondás, hogy egyeseket nógatni kell, másokat hógatni kell. Megtörtént az, hogy Spurgeonhöz, a nagy prédikátorhoz jött egy hetvenkedő, egy okoskodó, és Persze annak kevesebb iskolája volt, és valamilyen szinten provokálta őt az, hogy Spurgeon hetente 6 könyvet olvasott ki, és úgy készült a prédikációra, közben kiment sétálni a tengerpartra, elmélkedni, és jött hozzá az okoskodó, és próbálta győzködni, hogy arra nincsen semmi szükség, hogy ő hetente 6 könyvet olvasson ki. És azt válaszolta Spurgeon: igaz, hogy Istennek nincs szüksége az én tudásomra, de annál inkább nincs szüksége a te tudatlanságodra. Aztán megtörtént az is, hogy amikor bevezették némely helyeken ezt az újfordítású Bibliát, és emiatt kellemetlenkedés történt egy gyülekezetbe, felállt egy atyafi, és azt mondja: én nem tudom, mit kell annyit civakodni, hogyha Pál apostolnak jó volt a Károlyen, mert nekünk miért nem jó? Megtörténik, hogyha az ember nagyon értelem nélkül próbálja szó szerint követni az Úr Jézus szavait, akkor ilyen szélsőségekbe esik. És nem gondolom, hogy ilyen szempontból kellene mi értelmeznünk az Úr Jézus szavait. Óvakodjatok az írástudóktól, őrizkedjetek az írástudóktól, akik. Vagyis az Úr Jézus mérlegelésre bátorít minket, hogy belássunk a látszat mögé, a színfalak mögé. És azt mondja itt az Úr Jézus, 5 vádat fogalmaz meg. Szeretnek hosszú köntösben járni. Ez az első vád. Miért baj ez? Említettük a teremtéssel kapcsolatban, hogy az ember bűnbeesése után Isten bőrruhákat készített az embernek és feleségének, felöltöztette őket. És ugyanazzal a szóval adja ezt az ige vissza, mint ami a köntösre vonatkozik, ami az egész testet eltakarja. Miért baj az, hogyha az írástudók szeretnek hosszú köntösben járni, ami eltakarja esetleg x-esek vagy karikók? Nem hiába van az, hogy a szerzetesek is hosszú köntöst vesznek magukra. De miért fogalmazza ezt meg az Úr Jézus vádként? Amikor valakinek mindenképpen az a célja, hogy elbújjon a titulusok mögé, a méltóság külső jelei mögé, a státusz szimbólumok mögé, és mögötte nincsen tartalom, az a baj. Amikor valaki megszerzi a disszertációt és a diplomát, de mögötte nincsen tudás, mögötte nincsen tartalom. Nincsen egy egészséges emberi tartás, egy gerincesség, aki méltatlanul viseli a hosszú köntöst, arra vonatkozik itten. Ezektől kell őrizkedni. A második vád: szeretik, ha köszöntik őket a tereken. Mondhatná valaki: igen, ezek az emberek legalább vállalják a nyilvánosságot. Ezek az emberek legalább kimerészkednek. Vannak olyan személyek, akik nem szeretik a nyilvánosságot, vagy bizonyos helyeket nem szeretnek, ahol megláthatják őket. Emlékszem, hogy amikor imaházba mentem, még gyermekkoromban megtéretlenül, tudtam azt, hogy ott némely tömbházban lakik egy pár osztálytársam, és mind imádkoztam: jaj, csak nehogy pont jöjjön és szembenézzen velem, és meglássa, hogy én most megyek imaházba. Milyen ima volt ez? És akkor ott vagyok én, aki gyülekezetbe járok, én szégyellem. Más meg nem szégyeli azt, hogy olyan helyekre jár, ahova jár. És akkor itt vannak az írástudók, akik a nyilvánosságot vállalják, akik úgymond ennek a terhét és minden kellemetlenségét vállalják. Miért van az, hogy az Úr Jézus ezt pont vádként fogalmazza meg? Amikor valaki szereti ezt, ottan kezdődik a baj. Amikor ezeket a külsőségeket kedveli meg valaki, azt mondja az Úr Jézus is, hogy szeretik, ha köszöntik őket a tereken. Szeretnek hosszú köntösbe járni. Tehát valami külsőséghez jobban ragaszkodnak, mint a szolgálathoz magához, akkor szintén kezdődik a probléma. Vagy folytatja a harmadik váddal. Szeretnek a főhelyeken ülni, a zsinagógában, a lakomákon. De hát mondhatnánk, valakinek kell ülni a főhelyen is. Nem ülhet mindenki az utolsó padba. Még itt az imaházban se ülhet mindenki az utolsó padba. De akkor hova üljenek azok? Hát ha nem az írástudók ülnek a főhelyeken, akkor kit ültessünk a főhelyre? A felszolgálót, a pincért ültessük a főhelyre? Megint ez a kulcs, hogy szeretnek a főhelyeken ülni. Szeretnek a lakomákon, az asztalfőn ülni. És nem tudják megtenni azt, hogy visszább vonuljanak. Mindenképpen előre törekednek. A negyedik vád, és ami számunkra a legsúlyosabbnak tűnik, felemésztik az özvegyek házát. Mondhatnánk, nem csak az özvegyek adakoznak, illetve nem ők teszik ki az adakozásnak a többségét. Mégis az Úr Jézus súlyosan ítél, amikor azt mondja, hogy ezek az írástudók, amelyek hűtlenül végzik az ő szolgálatukat, akik méltatlanok erre, azok emésztik fel az özvegyek adakozását. Azok élnek olyasmivel, amivel nem szabadna. És az utolsó vád, színlelésből hosszan imádkoznak. Hogyha statisztikát készítenénk, hogy ki hány percben imádkozik, vagy hány másodpercben, akkor lehet, hogy egyesek azt mondanák, jaj, a hosszú imádság egyenesen a képmutatásnak jele, ezután akkor meg kell szabjuk, hogy rövidebb ideig imádkozunk. Tehát ez sem lehet egy mérce. Mert van, aki őszintén hosszan imádkozik, mint ahogy Anna is ott volt a templomban. Persze az nem olyan imaóra volt, mint itt a mi imaóránk, hogy egy órában belefér három ének, meg három buzdítás, és annyian kell imádkozzunk, ahányan vagyunk. Nem ilyen imaóra volt az. Ott egy lehetőség volt, hogy Anna odajáruljon az imádság helyre, és ott kiönthette a szívét. Ott nem zavar senkit. Legfennebb éli, amikor már kellett volna rendezzék az adminisztratív ügyeket, akkor még mindig látja, hogy ott van ez az asszony. De ő nem színlelésből imádkozott hosszan. És nem fennhangon, vagy nem nyilvánosan. Itt van tehát előttünk az elrettentő példa, és elsősorban az írástudók felé történik ez a károsztatás. Azt mondja, ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. De hadd vizsgáljon meg Isten lelkem ma minket, mi miben vagyunk mások. Mondhatnánk, ó, mi nem vagyunk írástudók, nekünk nincsen iskolánk, nekünk nincsen olyan végzettségünk, és ezzel minden el van rendezve. Nem ilyen egyszerű a dolog, mert sajnos a szegény ember, illetve a tudatlan ember hasonlóképpen lehet képmutató. Akiben van egy kis érvényesülni akarás, egy kis ambíció, az ugyanúgy lehet képmutató, mint az írástudó, mint a gazdag, mint a tehetős ember. És az indíték az, ami az embert minősíti legtöbb esetben, illetve az indítéknak a megnyilvánulása. Mi a te indítékod? Mire akarsz életed során eljutni? Mert az írástudók kitűzték maguknak, hogy ők pozíciókra vágytak. Említettük néhány vasárnappal ezelőtt, hogy a szadduceusok voltak azok, akikből állt a papságnak a nagy része, illetve a főpap is. Ezek választották maguknak ki a hivatalnokságokat, és betöltötték ezeket a pozíciókat. Világi életet éltek, azt lehet mondani, és próbálták a vallást valahogy összehozni a világi élettel. Neked mi a célod? Vagy a gyermekeidre nézve, és mindenki azt szeretné, hogyha a gyermeke ne kerüljön ugyanolyan helyzetbe, hanem többre vigye. És hogyha nem te tűzöd ki magadnak a célt, lehet, hogy kitűzöd gyermekednek a célt tudatlanul. Hát nem tudod átgondolni annyira, hogy mit is akarsz a te gyermekednek. A tudás hatalom. És bekényszerítjük a gyermekeket azáltal, hogy tanuljanak, azáltal, hogy iskolába járjanak, bekényszerítjük egy bizonyos kultúrába, bekényszerítjük egy bizonyos cél elérésére, ami nem feltétlenül rossz. És jó az, hogyha Isten népek között vannak tanult emberek. Jó az, hogyha Isten népek között vannak olyanok, akik az intézkedésben el tudják igazítani az embert, ha hivatalos ügyről van szó. Nagyszerű dolog. De ha valaki nem törekszik erre, hogy a talentumait kamatoztassa, az ugyanúgy megvetendő. És azt mondja az ige, hogy attól elveszik a talentumot, és annak adják, akinek hány lett? Akinek 10 lett. Aki megduplázta, és aki a legtöbbet hozott ki belőle, annak adják. Akinek van, annak adatik, és akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen lett volna, vagy amilyen volt. Te miben vagy más? A ruházkodást illetően. Te talán nem keresed a státuszszimbólumokat? Neked nem számít az, hogy egy márkás holmit vehetsz magadra? Egy tartósat? Vagy hogy tiszta legyen? Vagy hogy az valami több jelentést is mutasson? Te talán nem szereted azt, hogyha felismernek és üdvözölnek téged. Te talán nem szereted azt, hogyha megtisztelnek a főhelyen. Vagy hogyha előbb léptetnek, ha megbecsülnek a fizetésed szempontjából. Vagy hadd vizsgálj meg az Úr, hogy hogyan kezeled a pénzedet, illetve milyen pénzt kezelsz, kinek a pénzéből élsz te. Még mielőtt engem az Úr elhívott volna a szolgálatra, érdekes volt, hogy én kezeltem a pénzt, nekem soha nem is volt pénzem 18 éves korom előtt, hogy saját pénzem lett volna, hogy több pénz. Aztán, amikor főiskolás időszakomba kerültem, akkor a szüleimtől kaptam valamennyi pénzt, azt be kellett osztani, már akkor ugye az Úr megértette velem aztán, hogy mennyit szánjak oda az Úr céljaira, és valahogy lelkiismeret furdalásom volt elkölteni azt a pénzt egyébre, mint hogy a bentlakás költségeit, meg a kantin költségeit kifizessem, meg az ilyesmi szükséges dolgokat. Aztán édesanyám mondta, hogy fiam, hát menj el, és közben egy finomságot, egy ezt vegyél magadnak, mi itthon jól élünk, és aztán ne halljam, hogy te otthon megvonsz magadtól mindent. Aztán később, amikor a teológiára mentem, valahogy másképp nyilvánult meg ez a fajta fukarság, mondhatnám, és állandóan azon gondolkoztam, hogy tényleg, ahol járok szolgálni, hány kegyes életű, de szerény körülmények között élő személynek az adománya van az én kezemben. És valahogy úgy fogtam fel, hogy én nem költhetem azt luxus cikkekre el. Vagy nem költhetem el olyasmire, amit más nem engedhetne meg magának. És akkor belekerültem egy olyan gondolkozásba, hogy akkor nekem mindig az való, amit esetleg más meg se venne. És néhány év kellett ahhoz, hogy azért lássam, hogy ez a gondolkozás azért nem visz sokra. Szeretni kell egy bizonyos értelemben azt, hogy a méltóságot képviseljük. Helyünkre kell kerülnünk. Viszont nagyon vigyázni kell, hogy hogyan bánsz mindazzal, amit Isten neked adott. Akár honnan is jött az a pénz. Illetve vizsgáld meg, hogy milyen pénz az a pénz, amilyen pénzt te elköltesz. Mert Dávid, amikor hozták a vizet, akkor azt mondja, hogy én nem vagyok méltó, hogy megígyam ezt a vizet, és kiöntötte az Úr előtt. mint egy áldozati ajándékot öntötte ki. Pedig azok a vitézek hogy megszenvedték, és az életüket tették kockára, és azt mondja Dávid, hogy ez annyira szent, hogy ez, mint a vér olyan. Hát a vitézeimnek a vérét jelképezi ez a víz, és én nem vehetem magamhoz. És az írástudók is adott esetben azt kell mondják, hogy ez olyan pénz, amit én nem vehetek magamhoz, amit én nem költhetek el. De lehet, hogy te is ugyanúgy mondhatod, mikor rádöbbensz, hogy milyen pénz az, amit te el akarnál költeni, ezt nem költhetem magamra, mert ez annyira szent, vagy mondjam az ellenkezőjét, ez annyira tisztátalan, hogy ezt nem költhetem magamra. Megtörténhet az is, hogy az ember azt kell mondja, hogy ez a pénz tisztátalan pénz. A főpapok tudták, hogy azt a bizonyos 30 ezüstöt nem tehetik a templom aranyai közé. Pedig úgymond egy bizonyos üzlet, az ő kategóriáik szerint eleinte tisztességes üzletnek tűnt. És vannak olyan pénzek, amiket te nem költhetsz el, mert könny és vér tapad hozzá. Mert valakinek a szegénysége tapad hozzá. Valakinek a szenvedélye tapad hozzá. Valakinek a butasága tapad hozzá. Valaki a gyermekeitől vette el azt a pénzt. Valaki a férjétől, a feleségétől vette el azt a pénzt. És te nem költheted el azt a pénzt. Hogyan állsz az imádkozással? Az imádságot nem hosszára, hanem a mélységére mérik. És lehet egy rövid ima, mély ima is, mint ahogy azt mondta a vámszedő, még fel sem emelte a szemét, csak a mellét verte, és azt mondta, Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. És azt mondja az Úr Jézus, hogy bizony, ez megigazulva ment haza. De ugyanúgy vannak rövid imák, amelyek nem igazítják meg az embert, és vannak hosszú imák, amelyek kárhoztatják az embert. Mennyire tudatosan imádkozol? Mennyire gondolod át, hogy mit is imádkoztam én most? Vagy sok mindent el kellene mondani az imában, és nem mondod el? Vagy annyira ködösítesz, hogy nem is tudják az emberek, hogy mit kérsz te tulajdonképpen, vagy miért adsz hálát? Vagy nem mered elmondani, hogy milyen bűnöket bánsz meg? Hogyan akarod akkor, hogy Isten téged megigazítson? Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet, mondja az Úr Jézus, a képmutató, színészkedő, életű írástudókra. De aztán az Úr Jézus jó példát is állít a tanítványai elé, leül a templom perseivel szemben, nézi a sokasságot, amint adakoznak. Nem tudom, hogy milyen távol lehetett az Úr Jézus, és hogyan láthatta, hogy ki milyen pénzeket dobott, vagy mennyit, vagy hogyan vehette észre, hogy az özvegyasszony csak 2 fillér dobott. Ezt nem tudjuk. A lényeg az, hogy észrevette, és éles a különbség, éles az ellentét. Sok gazdag sokat dobott bele. Egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, azaz 1 krajcárt. Más helyen azt mondja az ige, hogy a verébnek egy párja mennyi? Más esetben meg azt mondja, hogy 5 verebet adtak 4 fillérért, ha jól emlékszem, vagy 2 fillérért. Annyira olcsó volt a veréb, hogy illetve annyira keveset ért az a 2 fillér. Más helyen egy bibliai kalauz azt mondja, hogy egy dénárnak az, tehát egy napi bérnek az 1/40 része volt ez a 2 fillér. Szóval nem tudom itt mennyi a napi bér, az átlagos napi bér. 5000 forint? 4000? Na mondjuk, hogyha 4000 forintot veszünk napi bérnek, az könnyebb 40/40 részre osztani, abból az 1/40 100 forint. Még egy kenyér ára sem. Mondjuk 2 kiló krumplinak az ára. ha jó helyen veszi meg az ember. De valószínű, hogy annak az özvegynek ez mindent jelentette. Ez volt az összes vagyona. A kis megtakarított pénz az a 100 forint. És beletette azt a pénzt. A tizeddel kapcsolatban. Ki adakozik többet, aki sokból vagy kevésből adja meg a tizedet? Mindegyik megadja a tizedet. De ha teszem fel, valaki 1 millió forintból adja meg a tizedet, annak még maradt 900 000 forint. De aki 10 000 forintból adja meg a tizedet, és az 1000 forint, annak csak 9 000 forintja jut. És kevesebbet tud a fennmaradó összegből magára költeni. Tehát aki a kevésből megadja, az többet ad. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ő szegénységéből, már mint az özvegyasszony, ő szegénységéből mindazt beledobta, amilyen csak volt, az egész vagyonát. A többiek pedig fölöslegükből dobtak. Az Úr Jézus az özvegyasszony példáját pozitív példaként állítja, de mondhatná valaki, igen, de hát ez az özvegyasszony lényegében nem tehetett arról, hogy ő özvegy. Akkor most mindannyian örvendjünk annak, hogy egyesek özvegyek, vagy azoknak valami érdemük van abban, hogy özvegyültek, megözvegyültek. Vagy gondoljunk csak arra, hogy az akkori korban nem volt társadalombiztosítás, nem volt olyan, hogy szociális pótlékot kapjon, vagy egyéb juttatást az államtól. Azt mondják az akkori kor ismerői, hogy ha meghalt a férje az özvegynek, akkor a férj családja úgy bánhatott azzal az asszonyon, mint egy utolsó szolgával. Teljesen ki volt szolgáltatva. És különösen a közel-keleti kultúrában nem volt könnyű helyzet az özvegyeknek a sorsa, ahol az asszonyokat amúgy sem értékelték a férfiakkal egyenrangúnak. Az Úr Jézus látjuk azt, hogy helyre állítja az asszonyoknak, illetve az özvegyasszonyoknak is a státuszát. És megláttatja ebből a példából azt a hitet, azt az odaadást, ami a legtöbb emberből hiányzik. Milyen a te Isten tiszteleted? Mennyire szereted te az Urat? Nem a szavait fogják bebizonyítani, vagy kinyilvánítani azt, hogy te mennyire szereted az Urat, hanem a te magatartásod. És ahogyan a külsőségeket értelmezed, vagy ahogyan bepillantasz a színfalak mögé. Elsősorban nekünk nem kell óvakodnunk az írástudói státusztól, illetve nem kell akarva, készakarva keressük az özvegységet, vagy a szegénységet, hanem nekünk be kell néznünk a látszat mögé, és az igazi értékeket kell megvalósítsuk, az igazi értékeket kell keressük az életben. És hogyha Isten tudást adott, akkor kamatoztasd a tudást az ő neve dicsőségére, és arányosan mutasd meg abban az önfeláldozást. Ha Isten szegénységgel látogatott meg téged, akkor mutasd meg a szegénységet közepette, a te Isten félelmedet. Hogy amikor majd eljön ítélni élőket és holtakat, akkor tied lehessen az igazak jutalma. Álljunk fel, testvéreim, most, és hívjuk segítségül az Urat, hogy megérthessük, hogy beláthassunk az életnek a titkaiba, beláthassunk a színfalak mögé, és kövessük az igazi példákat. Egy férfit és egy nőt kérek hangosan imádkozni.